Kossuth Rádió. Otthon a világban.
18 óra, jó estét kívánok, rövid híreinket hallják. A Trump kormányzat tisztségviselői lehettek a washingtoni lövöldöző célpontjai, közölte az amerikai igazságügyi miniszter. Felrobbant egy autóba rejtett pokolgép Észak-Írország fővárosának egyik rendőrőrsénél hajnalban. A merényletben senki sem sérült meg. Az uniós források hazahozataláról egyeztet Magyar Péter leendő kormányfő szerdán az Európai Bizottság elnökével. Látványos felvonulással elkezdődött a hajózási szezon a fővárosban. Szigorítják a bérelhető elektromos rollerek használatát Kolozsváron. Történelmi rekord született a londoni maraton futóversenyen. Egy kenyai futó 2 órán belül 1 óra 59 perc 30 másodperc alatt ért célba. Holnap a felhősebb délelőtt után naposra fordul az idő, eső nem valószínű, a szél enyhül. Éjszaka 0 és 5, napközben 16-21 fok között alakul a hőmérséklet.
Műsorajánlat.
56-70.
Hogyan alakította át a kommunista hatalom a magyar falut a földosztástól a TSS-ítésig? És miként lett a parasztság gazdasági ellehetetlenítéséből, a kulák üldözésből és a kollektivizálásból az 1956 előtti feszültségek egyik forrása?
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Hát ez micsoda?
Nem a társaimmal van baj, mert azok még kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát ott ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradom.
Magyarország szeretlek. Ma este 19 óra 35 perckor a Dunán.
Határok nélkül veresemes egy gyöngyvérrel.
Április 11-e a Magyar Költészet napja, 23-a a könyv nemzetközi napja, 24-e pedig a magyar viseleté. Persze ebben a hónapban volt még óvodák és bölcsödék napja is, a könyvtárosoké is, hogy csak ezeket emeljem ki. Szerencsére versekkel, könyvekkel, népművészettel nem csak egy napon foglalkozunk, még ha a napján kiemelt figyelmet is kap a költészet, vagy éppen a viselet is. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. 5 éve esett ki a toll végképp Farkas Árpád kezéből. Versei, egyéb írásai újból és újból felidézik emlékét, de a szülőfalu Székely-Szent Miklós is gondoskodik arról, hogy nagyszülöttét ne feledje az utókor. Nemrég emlékünnepséget tartottak a faluban, ahol a Székely udvarhelyi Simó Márton íróköltő is jelen volt. Vele beszélgetett Gerép Krisztina, de az összeállításban Farkas Árpádot is hallják archív felvételről.
Ön személyesen többször is találkozott, ismerte Farkas Árpádot. Felidézne-e valami olyan eseményt az önök kapcsolatából, amit úgy gondol, hogy érdemes megismerni a szélesebb körnek?
Egyik legismertebb verse Farkas Árpádnak, mikor az öreg emberek mosakodnak. Én Farkas Árpádot a 70-es évek legelején ismertem meg. Mi családunk rokonságban van az övékével. Árpád fiatal házasként ott a rokonok között időnként megjelent. És érdekes, hogy átjött nagyapámékhoz is, aki ugyanúgy mosakodott, mint azok az öreg emberek, akiket a versben említ, tehát nem volt fürdőszoba, nem volt vízvezeték, megborotválkozott az idős férfi, és utána pedig lavorból úgy mosakodott, hogy az ingét leengedte, úgy körbe tekerte a derekán, és ott csapkodta a vizet, de már harangoztak be a templomba, de 10:45-re, mikor kezdődtek akkoriban az istentiszteletek, legyen kész, hogy tudjon elmenni a templomba. Én ezt úgy megjegyeztem, mert valaki azt mondta, hogy ezt Mózsi nagyapádról írhatta Árpád. És ez bennem úgy megmarad, bekerülök a gimnáziumba, jön az egyik osztálytársam egy Farkas Árpád kötettel, ami dedikálva volt, abban is ugye benne volt ez a vers, azt mondja, ezt az én nagyapámról írta. Mit ad Isten, elmegyünk Lövétérre egyik alkalommal, hát az ottani barátunk nagyapja is így mosakodott, tehát ez egy olyan motívum volt, hogy nagyon sok akkori gyermek vagy fiatal úgy érezhette, hogy Farkas Árpád az ő nagyapjáról írhatta, ez tényleg egy bevett szokás volt, ezért vált kedvencé ez a vers.
Ízelítül következzen egy rész a versből. Maga a költő Farkas Árpád előadásában.
Ráérős, meregető és gyújtózkodó mozdulatokkal mozdulnak az öreg emberek. Apró szuszamásaiktól torzik a víz, s visszahulló függönye mögül felsejlenek 3/4 százados hajoló mozdulataik. Botot emeltek a földről, forrásból itták a vizet tenyérrel merve. Az Irtisz vagy a Tisza partján hajoltak így a patak fölé, bokornak támaszva a bajonétos puskát, mikor bukdácsolva, ügető hajolgatással kergettek ellenséget, vagy épp előn lefuttak. Fölperzselve a földet, és szagolva, törölve magukról vért, úgy mosakodnak az öreg emberek, mint a 3/4 század szennyét kellene magukról lemosniuk, mint akik mindig tisztán szerettek volna élni friss, törülközés utáni hangulatban. Már csak vasárnap reggel mosakodnak így az öregek. Már csak temetések előtt, mikor utolsó útjukra kell kísérnünk a visszanemtérő társat.
Hétvégén tartották Farkas Árpád emlékére egy emlékünnepséget a Simén falvához tartozó Székely Szent Miklóson. Ez egy kis falu, itt keresztelték meg, ezt évente megtartják, amióta elhunyt a költő. Mire irányítják a figyelmet?
Körülbelül 27 lelkes faluról van szó. A ragaszkodás mindig megvolt Farkas Árpádba a Szent Miklós iránt, mert ott éltek az apai nagyszülők. Tehát ő sok vakációt töltött ott, innen vannak a természet élményei, innen vannak bizonyos közösségi élményei, innen vannak a ló élményei, ami fontos motivuma a költészetének. És mivel kicsi falun ragaszkodtak mindig a Farkas Árpád emlékéhez, akkor kialakult egy ilyen rendje a megemlékező programoknak, hogy ünnepség a templomba vagy a kultúrházba, valamely milyen emlékállítás a templom kertjébe, utána pedig szeretett vendégség a parókia épületébe, illetve annak udvarán. Minden ünnepség más-másra mindig valamit hozzáadnak. Első évben csak egy ilyen beltéri megemlékezés volt, de ezt a templomba tartottuk, az egy emlékkonferencia volt, amelyen ott volt Lőrinc György, néztük a Farkas Árpád emlékeket, illetve irodalmi vonatkozásukat, kinek milyen emléke volt hozzá kapcsolódóan. Következő évben már emlékkövet állítottak Farkas Árpádnak, emlékfákat ültettek, illetve ilyen információs táblákat helyeztek el, ami az életútját ábrázolja, hogy ugye a fiatalok is lássák, olvassák, ismerkedjenek ezekkel a bibliográfiai adatokkal. Az idén pedig feltámasztották Tiboldi István emlékét, aki egy helyi születésű unitárius kántortanító volt.
Hogy került kapcsolatba a Farkas Árpáddal?
Igen, ott született. És akkor azt mondták a Farkas Árpád Egyesületnek a tisztségviselői, akkor többi embert is, akinek valamilyen kötődése van kicsi faluhoz, akkor tegyünk emlékhelyeket.
Hogyha Farkas Árpáddal kapcsolatosan kellene megfogalmazni azt, hogy mi az az üzenet, ami ma is érvényes, ami a verseiben megfogható, érezhető, és ma is ugyanúgy érvényes.
Ő olyan versképekbe beszélt. Nem volt egy szószátjár ember, de mintha verssorokat mondott volna. Tehát ő benne élt, lüktetett a költő, még akkor is, ha nem írt sok verset. Azt szokták mondani, hogy egyszerű a képi világa, a Székely beszédből, a tájnyelvből táplálkozik, könnyen dekódolható, olyan szimbólumai vannak, amelyeket a mai fiatalok is megértenek. Egyrészt, másrészt pedig emlékeztetnek egy olyan életformára, ami már nem létezik. Viszont én azt is el szoktam mondani, hogy körülbelül 200-220, jó esetben 250 verse van Farkas Árpádnak, viszont van egy 650 oldalas publicisztikai és eszégyűjteménye, ami sokkal több.
Arról nem igazán tudunk.
Olyan jegyzetek, olyan eszék vannak benne, hogy azok nem fogják soha elveszíteni a jelentésüket, üzenetüket.
Az 5 éve elhunyt Farkas Árpádra emlékeztek Székely Szent Miklóson. Erről is beszélgetett Simó Mártonnal Gerép Krisztina. A Palóc Versfesztiválon nem csak eltávozott költők versei hangzottak el a közelmúltban. A Balassi Bálint Asztaltársasága, Balassi Bálint megyei könyvtár, valamint a Salgótarjáni Bólyai János gimnázium közös összefogásban életre hívott egy olyan rendezvényt, amelynek célja, hogy teret adjon határon inneni és túli fiatalok irodalmi kibontakozásának. Az első díjat idén Szepes Emília Felvidékre vihette, de versírókat is díjaztak a rendezvényen. Tarnóczi László riportja.
Veresné Bolcsó Bernadett, a Bolyai János gimnázium tanára, zsűritagként mit hallott eddig a produkciókból?
Nagyon színvonalas előadásokat hallhattunk. Nagyon jó a vers választásuk a gyerekeknek, és megfelelően felkészültek.
Az országhatár innenső és túlsó oldaláról is érkeztek fiatalok.
Pont amikor vártam, hogy kezdődjön a verseny, két fiatal beszélgetett mögöttem, az egyik Magyarországon élő, a másik pedig határon túlon élő magyar fiatal volt, tehát hogy egy ilyen személyes találkozás, kommunikáció, aztán oda ment a tanáruk, mondta nekik, hogy cseréljetek majd telefonszámot, hogy legyen meg az a kapcsolat.
És mindez verseken keresztül.
Igen.
Régen, mint az álmok tékozló más fiai, azt hittem, lehet a világon segíteni. Azt hittem, szép szó vagy erőszak ér valamit, és az élet, ha sokan akar, megváltozik.
Szepesi Emília, a Füleki gimnázium tanulója, egy nehéz verssel lépett színpadra. Milyen a viszonyod a vers választáshoz, és milyen a versekhez?
Nagyon sok verset szoktam olvasni. Mindenféle verset kipróbáltam már. Sokszor nem korhoz kötött verseket választok. Többnyire magyar osztályok vannak.
Számodra mit adnak a versek?
Stresszoldó is egyébként szerintem a vers. El tudok merülni benne. Kihúz engem a mindennapokból, és jobban érzem magam tőle, hogyha elolvasok egy vers, amit például ahhoz a naphoz gondoltam, tehát ami hasonlít arra, amit átéltem aznap, akkor megnyugszom tőle, és bele tudom élni magam, és reményt látok a napban.
Itt most egy vers írópályázat is volt a vers mondópályázattal párhuzamosan. Oda is neveztél?
Nem neveztem, viszont több vers írópályázaton is voltam már, hát sikeresen végeztem azokat.
Valamikor a gimnáziumotok egy magyar tanítási nyelvű gimnázium volt, ma már a magyar szó lekerült a gimnázium feliratáról, de ti magyarul tanultok ott.
Hetente 3 óra magyarunk szokott lenni. Szerintem megmaradt ez a magyarsága a gimnáziumnak, még ma is megvan.
Tovább tanulási irány?
Mindenféleképpen Magyarországon szeretnék tovább tanulni, és szeretném a magyarságomat tovább vinni, és ösztönözni az embereket arra, hogy tartsuk meg a magyarságunkat.
Szórák Zsuzsanna tanárnő szeretettel kísérte Salgótarjánba a Versmondó Fesztiválra tanítványát, de kíséri számos más versenyre a többi és ön évtizedeken keresztül diákszínpadot is működtetett, amiből filmszínészek, színházi komoly színészek is kerültek ki.
Nagyon boldog vagyok, hogy az életem ez irányba haladt. Én annak idején az Ötvös Loránd Tudományegyetemen tanultam, és azért ott már az egyetemi színpad statisztái között megfertőzött ez a művészet. Eltökélt szándékom volt, hogyha visszatérek Felvidékre a gimnáziumba, a régi alma materemben, akkor folytassam ezt, hogy színművészet, folytassam azt, hogy szavaló és prózamondó, mesemondó versíró pályázatok, és hát nagyon sok mindent adott a diákság, sok szeretetet, sok megbecsülést, jó Isten pedig sok hálát azért a munkámért, amit velük együtt nagyon boldogan végzek. Most már nyugalmazott tanár vagyok, tehát a nyugdíjas éveimet már inkább az unokákkal töltöm, de mindig vannak ilyen nagyon lelkes diákjaim, akik maguk választják az utat meg, és azt, hogy egy Palóc versmondó versenyre eljöjjenek, ők ösztökélnek engem, tehát tulajdonképpen lebonyolítója és egy kicsit felkészítője vagyok Emiliának is.
Unokáim még picik, de szavalni már tudnak.
Igen, és minden állatról tudnak versikéket, mondókákat és énekeket, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk.
Csikány Andrea tanárő Losonci Winkler Oszkár építőipari szakképzőiskolából hozott diákokat, sikeres versmondót és sikeres versírót is. Magyar nyelvet hány órában tanítanak?
Heti 3 óránk van, magyar óra, amiben az irodalom is és a nyelvtan is bele kell, hogy férjen. Így elég nehéz dolgunk van, mert sok remek költőíró vár. megtanulásra.
Losonc 120 évvel ezelőtt nem csak hogy magyar többségű város volt, hanem református többségű város. Ma a magyarok lélekszáma 8% alatt van.
Igen.
Mekkora küldetés magyar nyelvre tanítani a fiatalokat?
Bizony, hogy tetszik mondani, küldetés, mert nagyon kevés magyar gyerek van. Sajnos sok magyar gyerek is szlovák iskolába megy, nagy az asszimiláció, de azok a gyerekek, akik itt vannak, azokat viszont nagyon szeretnénk úgy formálni kultúra terén, irodalom, színház terén, hogy egyszerűen aktívak legyenek és örüljenek, hogy magyarok.
Bárodi Simon versmondóként tette oda magát ezen a versfesztiválon. Mit választottál?
Adi Endre, Őrizem a szemed, és Adami Kazorontól a Vége jövőben.
Losonci költő, ezt is sikerült megmutatni itt a salgótarjáni közönségnek.
Így igaz.
Személyes ismerettségetek is van az alkotóval?
Nincs, csak hallottam róla tanárnőtől.
Antal Dávid nem csak hogy használja a magyar nyelvet, hanem magyar nyelven alkot versköltemények, díjazta is a zsűri. Mennyire menő dolog fiatalok körében költőnek lenni?
Én úgy gondolom, hogy az én korosztályomnak az, hogy az érzéseit kifejező ritka, és ezt vettem észre, hogy nem merik a fiatalok az érzéseiket kimutatni.
És pláne nem tudják megfogalmazni, helyette egy emotikont kattintanak.
Igen.
A Palóc Vers Fesztivál első helyezettje Fülekről érkezett. Tudtuk meg Tarnóczy László összeállításából. A nagyváradiak egy különleges könyvet vehettek kezükbe. Radics Viktória és Tamás Dénes Láthatatlan című kötetét. Radics Viktória vajdasági esszéista, irodalomkritikus és műfordító. Tamás Dénes pedig erdélyi szépíró. Irodalmi levelezésük spontán módon alakult ki, a végeredmény pedig egy könyv lett, amely a Holnap Könyvek kiadó gondozásában jelent meg. Ionescu Nicolett interjúja.
Úgy kezdődött, hogy azért már ismertem a szerzőtársamat, Radics Viktóriát, bár most a harmadik találkozásunk itt Váradon, így valós térben, de váltottunk leveleket, küldözgettünk szövegeket egymásnak, amiket írunk, tehát hogy volt egy szellemi kapcsolat. És akkor egyszer készítettem egy interjút vele, egy erdélyi folyóiratnak, és akkor neki jött az ötlet, hogy olyan jól ment ez a beszélgetés, hogy akkor kezdjünk el beszélgetni a szerelemről. Egy nagy hívószó, ami mindenki gondolkozik, vagy mindenki érint, és akkor ezt így elkezdtük. És akkor egy pár beszélgetés után már érződött, hogy ebben van annyi, hogy egy könyvet is akár összetudunk ebből rakni.
Jól értem, akkor mint két félidegen, gyakorlatilag mint két író, de nem barát, levelezett egymással?
Szellemítás, talán ezt mondanám, ez a legjobb fogalom arra, de hogy távolsági barátság, nem a mindennapokban, tehát nem a mindennapi életben létező, hanem szövegeken, gondolatokon keresztül létező kapcsolat. Ez hordozta ezeket a beszélgetéseket.
Említette, hogy a szerelem volt az első fogalom, amiről beszélgettek. Mi következett? Tudatosan választották-e meg a következő témákat?
Adták magukat, mert azért bármiről beszéltünk, nekünk azért van egy közös rokonvilág szemléletünk, amiből úgy előhívódtak a szavak. És igen, adta magát, ma a következő az lett, hogy természet, utána, ha jól emlékszem, akkor a szeretet, a hit, és akkor innen még egy jó pár nagy téma, amit megpróbáltunk úgy kivesézni.
Mikor döntöttek úgy, hogy ebből kötet lesz?
Én vagyok a ludas ebben, én általában szeretek ilyen projektekbe gondolkozni. Szerintem a harmadik, negyedik témánál kezdtem érezni, hogy azt tényleg folytathatom.
Milyen szempontok szerint közelítették meg ezeket a témákat? Radics Viktória író.
Először is úgy, ahogy a lelkünkben, ahogy a szívünkben fekszik. Tehát mindenképp szubjektíven ez alapvető volt, hiszen a műfaj az levél. Az ember személyes leveleket írt szubjektíven. Tehát ez volt az első, ugye, hogy ezek a hatalmas nagy témák, halál, közösségiség, szeretet, barátság, szerelem, a mi személyünkben, a mi életünkben, hogy fekszenek. Illetve, ha nem fekszenek, hogy mozognak, hogy billegnek. Mi jut eszünk be róla, tehát sok volt ebben a szabad asszociáció is. Eleinte nem is volt szó olvasóról, mivel egymásnak írtuk ezt a levelet. Arra mindenképp törekedtünk ki legalábbis én, hogy Dénes számára ne legyen unalmas. És azt szokták mondani, hogy ha valami egy ilyen téma két személy között izgalmas, akkor az még fogja érezni az olvasó is, illetve a közönség is ennek az izgalmát.
Hogy jutott eszébe két írónak ilyen témákról beszélgetni leveleken keresztül?
Ebben nyilván az is benne van, hogy mind a ketten kisebbségiek vagyunk, ugye én vajdasági, ő pedig székelyföldi, és benne van bizonyára egyfajta magányérzet is, ami miatt szükségünk volt arra, hogy kapcsolatot teremtsünk egymással. Tehát így a magányunkat is oldottuk, főképpen a szellemi magányunkat. Nem találkoztunk személyesen, hanem leveleztünk, és végre szellemi társa találtunk. Szinte nem is ismertünk egymást, egymás írásaira figyeltünk fel. Tehát itt konkrétan én, ugye az ember, én irodalmár is vagyok, irodalomkritikus, iszonyú mennyiségű könyv megfordul a kezem közt, és úgy ráharaptam Tamás Dénesnek a verseire, az esszéire, meg a prózájára. És valami hasonló történhetett nála is, és akkor így kezdődött a levelezés. Ma ez ritkaság, nekem is életemben Dénesen kívül még egyetlen egy olyan barátom volt, egy költő, akivel hasonlóképpen tudtunk levelezni. Valóban ez a szellemi kapcsolat, ez kicsit a szerelemhez hasonló, abból is csak egy-kettő vagy három van az embernek az élete során, úgyhogy tényleg ritka, de nagyon jó lenne megőrizni valahogy ezt a barátságot.
Nagyváradon is bemutatták a vajdasági Radics Viktória és az erdélyi Tamás Dénes Láthatatlanban című levelekből szerkesztett kötetét.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
Gyakran fogalmazunk meg közhelyeket, amelyek mégis igazak. Mint például az is, hogy a zene, a tánc nem ismer határokat. A néptánc, a népzene pedig ismeretségeket hív életre, barátokat kapcsol össze, és közösséget formál. Ez derül ki Zsoldos Barnabás beszélgetéséből is, aki a Szatmár megyei Halmin járt.
Halmiban a táncház most már beindult, ez látszik, mert akkora kör van, hogy mostanában ekkorát nem láttam. Kispál Nándor, aki halmi gyökerekkel rendelkezik, és elindította a néptáncot, illetve népszerűsíti idevalósiként, mert ugye nagyapa most is itt él. Gondoltad, hogy ekkora sikere lesz?
Amikor elkezdtem a helyi csoportba 2008-ba táncolni, be kell valljam, hogy nem gondoltam, hogy el fogok végezni egy ilyen szakot. A Sapiencián a táncművészet szakot végeztem el, nem gondoltam, hogy néptáncoktató leszek.
Amint látom, nagy örömmel csinálod, sőt, segítőtársad is van, figyelnek rád, hallgatnak rád a gyermekek, sőt, a felnőttek is.
Igen, ezeket a gyerekeket akár 100%-ban én tanítom. Jelen vannak Börvelyből a Gyöngyvirág néptánccsoport, Kökényesről a Rozmaring néptánccsoport, a helyi Szarvaskő néptánccsoport, Szérből, a Szér Szilátságban van néprajzilag, de közigazgatásilag Szatmár megyéhez tartozik. Újvárosból is jelen vannak, így jött össze ez a nagy kör.
De ez több száz ember.
Azt kell mondjam, hogy ez a tavaszi táncház, a harmadik táncházunk volt tavaly egy népviselet napi táncházunk. Több népviseletet mutattunk be, több tájegységről Popa Zsolt viseletkészítő vezetésével. Ezt követően pedig decemberben tartottunk egy Mikulás napi táncházat.
Gyakoroltok és a gyermekek aktívak. Nyilván fontos, hogy fellépés is legyen, hogy az élmény meglegyen a gyermekeknek. Van erre lehetőség?
Persze, hogy van erre lehetőség. Szatmáron több rendezvényt is szerveznek, például a Jeles-Piros Pünkös napja, Szatmár napja, Párci Magyar napok, és emellett a falusi napokon szoktunk fellépni, illetve március 15-i rendezvényeken.
Amennyire tudom, középiskola nincs, tehát általános iskolás korig vannak itt a gyermekek, és utána kirepülnek, elmennek Halmiból, visszajönnek, mint te is.
Elmennek liceumba, ez a liceum Szatmárnémetibe van, ott csatlakoznak a helyi csoportokhoz, illetve megmaradnak a helyi csoportokba is.
Mert Szatmár Németiben oktatsz, ugye, ha jól tudom?
Igen, oktatok. A Szatmár megyei Szamosát Néptánc Együttest én oktatom és vezetem.
Nem ismeretlen tanár kezében folytatják tovább a néptáncot, amit Halmiban elkezdtek.
Pontosan.
Hajnalig fog tartani ez a táncház?
Ameddig csak bírjuk. Ameddig bírják a zenészek, ameddig bírja a lábunk, addig fogunk táncolni.
A Halmi táncházban a talpalával óta Szatmár Banda húzza Herdon Balázs, az együttes vezetője. Az, hogy Máté Szalkán táncházon és nem is ritkán, természetes, de hogy Halmiban találkozunk és itt beszélgetünk, picit kuriózum, vagy mégsem, mert jártok ti a népzenét népszerűsíteni, a népzenét, néptáncot másfelé is, határon túlra is?
Járunk. Ezen a tájékon ugye Szatmár vidék mondhatni ez, és hát ha már Szatmár banda vagyunk, akkor Szatmár vidéket miért ne járnánk be? A Felvidéken is többször megfordultunk, illetve Erdélyben, illetve a Kis-Magyarország, a Magyarország területén is. Ez a kapcsolat úgy alakult, hogy a Szatmár Németi Szamosát tánc együttes táncosai eljöttek Máté Szalkára egy táncházba. Hát ahogy szokott lenni, gyűrűzött tovább és tovább. Voltunk egyszer náluk Szatmár Németiben tanítani, hogy tanított egy kalotaszegi pár, és akkor mi pedig a tanítás alá muzsikáltunk, és akkor ott vetődött fel talán az ötlet, vagy már korábban is Máté Szalkai táncházakban, hogy mi lenne, hogyha ide Halmiba is ellátogatnánk táncházazni. Aztán most már szervezés alatt van még további táncházak itt a környéken. Igen, ezt a Szatmár vidéket igyeksz bejárni és végig muzsikálni.
Ide több településről érkeztek táncosok, tehát nem csak Halmi, hanem a környező települések táncosai is itt vannak.
Abszolút, hát én, ha jól tudom, akkor egészen Szatmár Németitől is itt a környékben kők itt vannak, részt vesznek. Hát egész szép számmal is vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy 150-en biztos, hogy vagyunk itt kapásból. Lehet, hogy alá is becsültem, lehet, hogy többen vagyunk. Kis módvaival kezdtünk a kisgyerekeknek, illetve a szülőknek, és aztán most már pedig folyik tovább az este. Megnézzünk itt több anyagot, Szatmárt, Szilágyságot, Kalotaszeget, Széket, Mezőséget, sorolhatnám tovább is.
Sokáig fog tartani ez a táncház, ha ezt mind elmuzsikáljátok.
Bízunk benne, hogy sokáig fog tartani. Azt szeretjük, hogyha elhúzódik sokáig, mert akkor azt jelenti, hogy jól érzi magát a közönség is, illetve a táncosok, és hát persze mi is.
A történelmi Ugocsa településén Halmin, amely most Szatmár megyéhez tartozik, fontosnak tartják a néptánc fennmaradását. Az ottani határon átívelő táncházban Zsoldos Barnabás járt. Szovátán az elmúlt hétvégén egészséges izgalom keveredett a népi dallamokkal. Mintegy 400 erdélyi fiatal jelentkezett a népművészeti tehetségkutató versenyre. Népzene, néptánc, népdal és népmese kategóriákban mutatták be tehetségüket. Gerép Krisztina összeállítása.
Tölgyesi Nimród vagyok Marosvásárhelyről, és néptáncolni jöttem csoporttal. Én nagyon szeretek táncolni, igazából szeretem a Szent Iványi néptáncot, és körülbelül 6 éve néptáncolok. Újfaj Vjorsója vagyok, Sóváradról jöttem, néptánc kategóriában jelentkezek. A néptánc feltöltődést, kigapcsolódást jelent, 5. korom óta néptáncolok. Bukovinai táncokat hoztunk el a párommal, nagyon szeretem a bukovinai táncokat.
Leginkább egyfajta seregszemle a szovátai, ahol népzene, népdal, néptánc és népmese kategóriákban bizonyíthattak az erdélyi diákok, mondja Kis Enikő, házigazda.
Valóban most második alkalommal vagyunk házigazdáim ennek a színvonalas, magas rangú rendezvénynek. Előző években mi is részt vettünk, résztvevőnként, benevezőként, táncosokkal, zenekarunkkal ezen az eseményen, tehetségkutatón, és a tavaly kaptunk egy olyan felkérést az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány részéről, hogy vállaljuk el a házigazda szerepet. Örömmel tettük ezt, megtisztelő is volt egyben, hogy Szovát a házigazda lehet. Ez a találkozó nem csak egy bemutatkozási lehetőség a gyerekeknek, fiataloknak, tehetségeknek, hanem egyben egy találkozási lehetőség is a hagyományainkkal, azzal a gazdag örökséggel, amely minket összeköt itt a Kárpát-medencében magyar közösségeket. A népdalos kategóriában vannak a legtöbben, ez most már így van, azt hiszem évek óta. Utána következik a néptánc, majd a népzene és népmese kategóriák, hogyha a létszámot veszük figyelembe.
Az idei találkozó a 100 éve született erdélyi néprajzkutató, népzenegyűjtő Kallós Zoltán öröksége előtt is tiszteleg. A szovátai válogató 48 erdélyi település képviselői léptek a szakmai zsúri elé. Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes.
nem egymás ellenében versenyeznek a gyerekek, hanem határtalanul örülnek annak, hogy találkozhatnak egymással, és az a határtalan is találó szó, mert itt most ugyan az erdélyi válogatón vagyunk, de aztán majd lesz a nagy találkozó, mikor a különböző részekről összegyűlnek a gyerekek a döntőre, és ők évközben is nagyon készülnek erre, és hogy növögetnek szépen már a kicsik is, akik még most esetleg óvodások, belenőnek, hogy a testvérüket hallották korábban, és alig várják, hogy találkozzanak, és megoszthassák egymással is a tudásukat, megmutatkozzanak. Ez nagyon fontos, mert a kisgyerekben így növekszik az a fajta tudatosság is, hogy miért is szép ez, miért fontos, miért jó. Nem azért, mert ezt tanítják, vagy esetleg erővel beléverik egy gyerekbe, az soha nem működik, hanem hogy kialakul ez a csodálatos érzelmi csomag, az identitás, amit így hívunk nagy szavakkal, de hát egy kisgyerek ezt így nem is érti, nem fogalmazza meg, csak érzi. És ez nagyon fontos. Ha tovább viszi magával felnőtt korára, akkor lesz abból egy erős és határozott identitás tudat. Akkor arról nem kell külön papolni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, tényleg. Remélem, hogy ez majd folytatódni fog a jövőben is. Mindig a fülembe cseng a drága Hangya Kati barátnőnk, a Mérai Kántor asszony volt, mikor egyszer azt mondta nekem így rövidre fogva, hogy tudod, drága Márti, ha műk nem volnánk, tük sem volnátok, és ha tük nem volnátok, műk sem volnák. Hát ez maga az összetartozás, a magyarság összetartozásának az érzése.
A tehetségkutató legügyesebbjei a Kárpát-medencei döntőben Miskolcon mutathatják be produkcióikat.
Korábbi műsoraink a www.mediaclick.hu oldalon meghallgathatóak. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Irodalmi újság.